Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amit egyházunk a mai vasárnapra az ige hirdetés alapjául rendelt. Megírva találjuk Pál apostol Kolossé beliekhez írt levelének első fejezetében, a 24-től a 29. versig a következőképpen. Most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, és testemben betöltöm mindazt, ami Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, az ő testéért, amely az egyház. Ennek a szolgájává lettem, aszerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek Isten igéjét, azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van. Reménysége az eljövendő dicsőségnek. Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztusban. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Amen. Keresztény gyülekezet testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, Böjt második vasárnapján, reminiscere vasárnapján, talán nem is kell mondanom, miért nagyon találó ez az igehirdetési alapige. Reminiscere, latin szó, azaz a vasárnap zsoltára alapján, emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Nem is fejezhetnénk ki helyesebben azt a szinte már hihetetlen mértékű irgalmasságot, amit az Úr ad nekünk, mint Pál apostol levelének ebben a szakaszában. Akik rendszeresen olvassák az útmutató alapján a Bibliát, az olvasmányok között találkozhattak már ezzel az igével, egészen pontosan január végén olvashattuk Pál apostolnak ezeket a sorait. Akkor is kellett, és most is beszélnem kell a testvéreknek Pál apostol biztató leveléről, amiben megfogalmazza, miért is fontos, hogy mindig megmaradjunk Krisztusban. Akkor az egyik áhítaton is, és most is azt tudom mondani, hogy egyedül Krisztusról szól ez a rövid részlet. Arról a Krisztusról, akiben Isten megmutatta irgalmasságát, kegyelmét. Kegyelmében öleli ugyanis át a mindenséget, minket bűnösöket is. Így a Böjtben, amikor a bűnbánat, az önismeret oldaláról nézünk egész életünkre, talán még inkább megláthatjuk Istenünk irgalmát. Mert irgalomra mindig szükségünk van. Az Úr pedig mindig megemlékezik rólunk. Tulajdonképpen nem is neki van szüksége emlékeztetésre, ahogyan a Zsoltárban olvassuk, hanem nekünk, hogy el ne felejtsük vétkeink, bűneink, amikor a Böjtben felé lépünk. És aztán befelé nézünk önmagunkra, és meglátjuk mindazt, akik vagyunk. Akinek irgalomra, kegyelemre van szüksége. Pál apostol, amikor csak tehette, Jézus Krisztusra, az ő evangéliumára mutatott, róla beszélt személyi válogatás nélkül mindenkinek. Olykor azonban elűzték, mert Isten káromlásnak tartották az ő beszédét, de olykor gyülekezetek alapultak az ő szavai hatására. Most viszont nem egy nagy, mindenen átívelő, magasztos beszédet nézünk, amikor erre a kolossi levélbeli igére nézünk. Itt Pál egy nagyon személyes hangot üt meg, önmagáról ír. Nagyon ritkán teszi meg ezt Pál apostol, hiszen tudja, hogy nem ő maga a lényeg, hanem az evangélium, amit hirdet Krisztus által. Most itt a kolossi gyülekezetnek mégis megteszi, hogy személyesen önmagáról ad vallomást, és ennek pedig három állomása van, ami három szóban mutatkozik meg. legelőször is mindenek előtt valamiféle szenvedésről ír. Most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, az ő testéért, amely az egyház. Ezt mondja Pál. Amikor ezt a mondatot olvassuk, első olvasásra bizony könnyű félreérteni, hiszen talán úgy tűnhet számunkra ezekből a szavakból, mintha Pál arról beszélne, hogy Krisztusunk értünk vállalt szenvedése nem lett volna teljes. Nem lett volna elegendő az isteni kegyelem kiáradásához. És valamiféle emberi erőlködéssel azt nekünk még ki kellene pótolnunk. De nem erről van szó. Az új szövetség teljes egybehangzással hangsúlyozza, hogy Jézus Krisztusnak, ami bűneinkért elhordozott szenvedése nem szorul semmiféle kiegészítésre. Itt tehát az apostol nyilvánvalóan nem Jézusnak a mi bűneinkért vállalt szenvedéséről szól, hanem arról a szenvedésről, ami a hívők közösségének, az egyháznak, Pál kifejezésével pedig a Krisztus testnek a szenvedését jelenti. Keresztény hívő emberekként több mint valószínű, hogy találkoztunk és találkozni fogunk olyan helyzetekkel, amelyek próbára teszik a hitünket. Nem könnyű ilyen helyzetben meglátni azt az igazságot, hogy Krisztusunk értünk vállalt szenvedésének olyan megváltó ereje van, ami minden helyzetben erőforrásunk lehet. Hiszen ha körülnézünk a világban, akár csak itt körülöttünk, azt látjuk, hogy a társadalmunk szinte egyként távolodik egyre jobban Istenünk megváltó munkájának és Jézus Krisztus evangéliumának igazságától. A benne hívők közössége, a kiválasztottak közössége, az egyház, ezt fogalmazza meg Pál úgy, hogy mi, akik az ő egyházának tagjai vagyunk, nem mások vagyunk, mint az ő teste. És a Krisztus test addig, amíg Jézus másodszor is vissza nem jön, egyfolytában szenved ezen a világon. Mert felülről születtek a hívők, és idegenek ettől a világtól. Ez a világ nem érti a Krisztus szerinti gondolkozást, mert Isten nélkül gondolkozik. Mi keresztények ezért talán, testvérek is így látják, nap mint nap tapasztaljuk, hogy a gonosz, az ördög, mintha folyton ellenünk dolgozna. Mert így is van. Gondokkal, bajokkal teli életet élünk, és ezeket kihasználja. De Pál apostol is arról beszél ebben a szakaszban, és a Zsoltárban is erről olvashatunk, hogy Istenünk oltalmaz és kegyelmet ad. Pál egyenesen arra kéri a kolossei testvéreit, hogy legyenek szívesek mindezt a szenvedést természetesnek venni. És ez tulajdonképpen azzal jár, hogy ha valaki Krisztus egyházának tagja lesz, akkor szenvedések fognak jönni az életében, hiszen már Jézus sem azért imádkozott, hogy kivegyen minket az Atya a világból, hanem hogy őrizzen meg bennünk a gonosztól. És Pált is, amikor Jézus elhívja a damaszkuszi úton, már jó előre megmondja neki, hogy megmutatom neked, mennyit kell majd az én nevemért szenvedned. Arra viszont figyelnünk kell, testvérek, hogy talán a viselkedésünk, ami sokszor mondhatjuk úgy, hogy botrányos vagy képmutató, a mulasztásaink miatti szenvedés nem azonos azzal, amiről itt szó van. Meg kell tanulnunk ugyanis úgy élni, hogy ilyen dolgok lehetőleg ne legyenek az életünkben, ahogyan olvassuk is, hogy tökéletesek legyenek a Krisztus testének tagjai, ahogyan Pál apostol fogalmaz. A második szó vagy állomás, amiről itt Pál apostol ír, nem más, mint a titok, ami akkoriban is egy fontos szó volt abban a világban, és hát ma is sokan ezt hangoztatják. Olyan titok, amit már abban az időben is többféleképpen értelmeztek. Ha akik ismerik kolossai levelet, azok tudják, hogy Kolosséban tévtanítók zavarták meg a gyülekezet életét, és nekik az egyik kedvenc kifejezésük volt a titok, vagy ahogy ők fogalmaztak, a misztérium. Pál apostol éppen ezért tudatosan használja az ő kifejezésüket, de ellenük fordítja. És egy egészen másfajta értelmet ad a kifejezésnek, pontosabban egy ellentétes irányú eseményről beszél, mint amiről ezek a tévtanítók szólnak. Ugyanis ez a titok az, hogy Krisztus akkor is itt van közöttünk, ha most nem is látjuk fizikai valójában. Ő maga pedig a keresztény reménysége annak az eljövendő dicsőségnek, amelyben majd részünk lehet az ő országában. Ez a titok nem mást jelent, mint hogy Isten nem személyválogató, hanem mindenkinek egyenlő módon adja kegyelmét, pogányoknak és zsidóknak egyaránt. Mindenki előtt nyitva áll a mennyország kapuja. Nem csak a választott nép tagjai lehetnek közösségben az élő Istennel, hanem bárki ezen a földön. Sajnos mi ma már igen távol vagyunk időben ahhoz attól a korszaktól, hogy érzékelni tudjuk igazán, hogy mennyire más volt ez, amit Pál hirdetett, mint amit akkoriban sokfelől hallottak. Hogy mennyire forradalmi gondolat volt ez. És azt sem látjuk már talán csak a szívünkkel egy kicsit, hogy mit kellett az apostolnak elszenvednie azért, hogy ezt hitte és hirdette. Kérdezzük meg magunktól, hogy ezzel a reménységgel, örömmel tudunk-e nézni mindenkire a magunk környezetében. És itt most, testvérek, a mindenkit azt szószoros értelmében értjük. Nem kiforgatva a jelentését, csak azokra gondolva, akik a közvetlen környezetünkben vagy ismeretségi körünkben élnek. Mert ennek a titoknak a tartalma az, hogy Jézus számára mindenki fontos, és nincs reménytelen probléma. Ezt a lelkületet adja nekünk Jézus Krisztus a benne igazán hívőknek. Így ne érjük be kevesebbel. Végül van egy harmadik szó, amiről még beszél Pál apostol, a dicsőség. Itt egy olyan szakkifejezést használ, egy olyan ószövetségi héber kifejezést, ami mindig Isten jelenlétére, az őt körülvevő páratlan fényességre utal, az ő isteni lényéből áradó egyedülálló fenségére. Arra, amit mi emberek itt a földön teljességében nem is láthatunk meg. Az ő dicsősége viszont olyan nagy, hogy minket egy részlete is teljesen betölthet. A jeruzsálemi templomban, a szentek szentjében volt a szövetség láda, és erre talán mindannyian emlékezünk, ha máshonnan nem bibliaórákról, hittanórákról, ige hirdetésekből, hogy ezt a ládát tekintették a zsidók Isten jelképes trónjának. Az akkori hit szerint ott lakott Isten, megközelíthetetlen dicsőségben és szentségben, ott azon az egy helyen, ahova a főpap is csak egyszer léphetett be egy évben. Pál apostol itt megint egy alapvetően újszerű gondolatot mond. Ez a dicsőség már nem csak ott található, a szentek szentjében. Már nem csak egy kötött helyen találkozhatnak Istennel. Ugyanis ez kiáradt a jeruzsálemi templomból az egész világba. Fensége Jézus Krisztusban jelent meg ezen a földön a legegyértelműbben és leghatalmasabban. És akikben Jézus lakozik a hit által, azokon is felragyog valami ebből a dicsőségből, legyenek bárhol és bármikor. Ebből a dicsőségből, tisztaságból és szentségből. Emlékezzünk csak, testvérek, hogy Jézus halálakor, amikor azt mondta, hogy elvégeztetett, és ez azzal a következménnyel járt, hogy a szentek szentjének ez a kárpitja, ami eltakarta a szemek elől, ketté hasadt. Megnyitva az utat a bűnös előtt, közvetlenül a mindenható Istenhez. És ez a gondolat, amiről itt Pál apostol beszél, elképzelhetetlen volt abban az időben, az akkori hívők számára. De aki felismerte ebben a lehetőséget, az egy egészen elképesztő felszabadulást érezhetett. Egy szinte már lekötözött, nyomorult, bűnös mehet a Szent Istenhez. akiről eddig talán csak a mesékben hallott, mert olyan messze és elérhetetlen helyen volt, ahova ember nem merészkedhetett. Jézus Krisztus tette lehetővé. Ő nyitotta meg ezt az utat. Mehetünk az Istenhez. Isten dicsősége pedig kiárad onnan és felragyog a Krisztusban igazán hívőkre. De tudunk-e az életünkben is tudatosan az Isten dicsőségének a valóságában élni? Isten jelenlétében azzal az örömmel, hogy nem Isten háta mögött, nem valahol oldalt elfelejtve, hanem az ő színe előtt vele közösségben zajlanak a hétköznapjaink. Ezzel az örömmel és ezzel a felelősséggel, hogy ő mindent lát. Még a legtitkosabb gondolatunkat is. Meglátszik-e rajtunk valami ebből, a szentségből és dicsőségből? Szemléljük az Úr dicsőségét, és közben formál bennünket. Nem véletlenül szokták mondani kicsit felháborodva a nem hívők, hogy ezek a hívők bizonyos értelemben mindegy formák. Mert mindegyik Jézushoz igyekszik hasonlítani. És ezt munkálja is bennünk Isten szent lelke. A bőjtben pedig az önvizsgálat és a bűnbánat az, ami hozzávisz minket. És most tulajdonképpen egy körnek képzeljük el ezt az egész dolgot, ezt a három állomást, mert itt bezárul ez a kör, mert ezek nem csak egy-egy állomások voltak, hanem bizony az egész keresztény élet egészét jelképező kör, teljesség. Pál apostol ezt írja, mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Istennek ez a fensége, dicsősége, tisztasága beleárad a hívőkbe. Aztán tovább sugárzik rólunk, és látván az ő életüket, így fogják dicsőíteni mennyei atyukat. Ez a lényege Isten világosságának is, ahogyan az evangéliumokból tudjuk és halljuk, hogy ő a világ világossága, de ugyanakkor mi is a világ világossága vagyunk. Hát ez nem ellentmondás. Mert az ő világossága bennünk van, és továbbadjuk másoknak. Ne felejtsük, hogy Krisztus test vagyunk, az ő egyháza. Mi vagyunk az ő teste, akiben ő a hit által él. Az maga is világítani kezd, és a világ világosságává válik. Ez az a dicsőség, amiről itt Pál apostol beszél. És ez felragyoghat bennünk a mindennapi munkámban is, bárhol, otthon, és azokban a helyzetekben is, amiket talán nem szeretünk, és azokban a helyzetekben is, amik igazán kellemetlenek számunkra, és bizony a mindennapi dolgaink között is. Ez is ad örömöt ahhoz, hogy vállaljuk ezt a szenvedést. Ez is ad bátorságot ahhoz, hogy ezt a titkot mi is elmondjuk másoknak. Isten téged is szeret, neked is van helyed az ő országában. És egyre inkább tudunk ebben a rohamosan sötétedő világban élni. És világítani. Fordítsuk fejünket böjtölésünkben az Istenre. Lássuk meg benne, hogy mi az irány, hogy merre kell elindulnunk. Lássuk meg magunkban azt, ami ezt gátolja. Vessük le a szívünkről a terheket. Tegyük le azokat a kereszt elé. És bűnbánattal fogadjuk el Krisztusunk áldozatát, amellyel megnyitotta mindenki számára a mennyország kapuját. Imádkozzunk! Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy tanítasz bennünket, hogy adsz nekünk olyanokat, akik tanítanak bennünket. Arra, hogy a te dicsőséged felragyoghat a mi életünkben is, bármi történjen. Mert te egyszülött fiadat adtad értünk a kereszten. Aki meghalt, értünk a kereszten és feltámadt, hogy nekünk a te országodban örök életünk lehessen. Amen.